Sziasztok! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén, Veres Dórival.
Behumi Dórival.
És Nagy Sándor színész a vendégünk. Szia!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Hello! Azt néztük, hogy bár ez most egy felvétel, és
most kora délután van.
Próbáljuk majd az esti hangulatot búgással, tudod, ilyen hangbúgással, búgatással behozni.
Vagy így búgva beszélünk.
De az jutott eszünkbe, hogy azért az elképesztő, hogy neked este előadásod van, ráadásul nem is akármi, a Teltház című előadásban játszol, amiben te vagy az egyetlen szereplő, tehát másfél órát egyedül vagy a színpadon, és akkor még így könnyed két órás rádióinterjúkat bevállalsz napközben.
Igen, hát ezt nem gondoltam át.
Egyrészt nem gondoltad át, másrészt nem gondoltad, hogy két óra lesz.
Nem, semmi gond nincsen. Hát igazából az se jó, hogyha az ember ilyenkor egész nap heverészik, mert akkor mire fölpörög addigra, meg nem tud fölpörögni. Tehát hogy jobb ez így, hogy elindul a nap. Még most lesz egy szövegösszemondó próbám, mert ha egy hét eltelik, akkor én akkor vagyok
nyugodt. Magaddal mondod össze a szöveget?
Nem, a Sajben Anita Sugó az, aki nekem nagyon sokat segít ilyenkor.
Te is a hangod, hogyha nyilván ez egy külön hangképzést igényel, nem? Hogy másfél órán keresztül folyamatosan beszélsz.
Hát ráadásul majdnem 40 karakter van, és tehát azok hát mind különböző hangokon beszélnek.
Igen. Tehát ilyenkor azért nem kell mondjuk pihentetni a hangodat délután? Vagy beszéljünk helyetted most
igazság,
egy kicsit?
Nem. Az igazság az, hogy én nem hiszek abban, ha ugye én most már több prózát játszom, mint zenéset, sőt, hát igazából 95%-ban prózát játszom, és zenéset meg 5%-ban. Amikor még régen csak zenéseket csináltam, akkor ez nagyobb para volt sokkal. Hát ugye ezt tudod, hogy akkor az ember egész nap ezt csinálja.
Igen.
Meghalt. Szóval, hogy prózánál meg valahogy ez a para nincs, és akkor így nem is foglalkozom vele. Tehát az, hogy úgy nem hiszem hideg vizet, mert akkor sokkal rosszabb szerintem, ha az ember túl parázza ezt. Hogy jaj, vigyázni kell rá, meg nem ihatok meleget, meg sósat, meg csípőset, meg nem tudom. Én csinálok mindent, és aztán előtte bebeszélek egy 5 percet, és akkor utána megy. Hát most szilveszterkor dupláztam ebből a teltházból, és közben szenteste előtte megfáztam úgy elég rendesen. Édesapámmal voltunk templomba, és hát a falakból a -10 fok az úgy jött, mintha egy frigiderbe ültünk volna. És majd minden este játszottam, meg dupláztam is, és ott azért volt egy kis para, hogy így fogom meg tudni hang, és képzeld, ment. De egyébként nagyon érdekes ez a hang dolog, mert egyszer meseautót játszottunk duplában a Madách Színházban, amit a Szentevag barátom rendezett, és hát ott én a főszerepet játszom. Amit, hogyha valaki ismeri a filmet, mondjuk az új filmet, a Stól Buci játszottam a főszerepet. És hát ott ugye azért énekelni is kell, meg sok próza van, meg minden, és hangszergyulladásom volt. És konkrétan nagyjából ennyi volt, hogy nem tudom megcsinálni, hát mondom, ennyi hanggal nem lehet. És mondta, hogy de hát nem tudjuk lemondani, a másik szereposztás az nincs, itt van 2800 ember, valahogy csináljuk meg. És akkor mondtam, hogy nem baj, hogyha a dalokat mondjuk elprózázom, mert az a hang, az a nyitás hangomban most biztos, hogy nincs. Nem baj, csak... És azt találtam ki, hogy kértem egy füles monitort, hogy ugye a madásban azért elég hangosabban kell beszélni, de van rajtunk mikroport. Uh-huh. És akkor arra gondoltam, hogy akkor én a fülembe bekérem magamat egy picit, hogy ne érezzem azt, hogy tolnom kell, hát majd a mikroportot meg majd föltolja a hangmérnök. A dalok azok így mentek, hogy mezsautóban színezüst erdők sorát, tehát kicsit ilyen keresztapást volt a
film.
Viszont így, hogy hallottam magam, és nem volt az az érzetem, hogy nekem most túl kellene üvöltenem itt egy ekkora termet, ezért azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor most, mivel ezen nem tudok változtatni, akkor most én azt gondolom, hogy ez a fickó ez ilyen. Tehát ő alapból így beszél, egy picit olaszos rekedtséggel.
És így is énekel.
És így is énekel, így rábeszéltem a zenére. És képzeljétek el, hogy elkezdtem élvezni ezt, hogy minden szövegben volt egy kis ilyen, nem tudom, csak a szám nem vigyent le, tudod, mint a De Niro-nak. És a második előadás végére visszajött a hangom.
Ezt akartam mondani, attól, hogy visszahozza.
Attól, hogy nem parából csináltam, hanem azt mondtam, hogy jó, ez tök jó, hát hogyha most így meg van engedve ez, akkor miért ne? És ez gyógyítólag hatott a hangomra, és nem még jobban elment. Szóval a
nekem
pszichia
is volt
az egy
ilyen,
nagyon
hogy visszaénekeltem a hangomat, de azért neked volt a pályafutásod során ennél egy sokkal komolyabb élményed ezzel kapcsolatosan, hát, amikor elment a hangod, és nem tudtál futni.
Hogy nem is a hangom ment
nem,
el.
Nem, nem a hangom ment el.
Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy annyi mindent csináltam akkoriban, meg talán be is sokaltam ettől az egész éneklés dologtól, hogy ugye...
Lőjük be a korszakot? 2010?
Nem, 2008-9-től. Uh-huh. Hát egy 10 év majdnem.
Egy interjúban meséltél erről, hogy ez konkrétan egy eseményhez kötődött.
Hát ez több eseményhez kötődött, tehát akkoriban nagyon...
Tehát amikor egy megbicsaklott tulajdonképpen a saját magadban való hited, vagy a szakmai bizodalmat magad felé.
Igen. Egy külföldi produkció, vagyis hát egy Magyarországon játszódó külföldi rendező által bemutatott, most direkt nem mondok nevet meg címet, mert nem az a célom, hogy hibáztassak bárkit, csak ott több szereposztás volt, hosszú casting, a külföldi rendező választott ki bennünket, és ott életemben először történt meg az, hogy kiválasztottak több száz ember közül a három szereposztást. Viszont azt elfelejtették közölni, hogy az első szereposztás fog próbálni csak, mint ahogy külföldön szokták, és mi meg majd egyszer csak valamikor. És én nem tudom, hogy mitől, tehát ugye elfelejtették ezt velünk közölni, hogy mi a másik két szereposztás nem fog próbálni, és én az adott színházban egy hónapig ültem karbatett kézzel, és néztem ma, hogy próbál az első. És közben, miközben ez ment, egyfolytában azt hallottam, hogy na legalább úgy kéne, mint ő. És mondtam, hogy oké, de akkor hagyd próbáljam meg. Tehát hadd mutassam meg, hogy én ezt vagy. Hát az sajnos nem lehet, de hogy legalább úgy. És érdekes, hogy ez az összehasonlítgatás állandó mondogatása, hogy úgy kéne, mint ő, ez úgy, az úgy reflexé vált, és aztán amikor elkezdtük, mit tudom én, a Józsefet próbálni a Madácsba, és a Serbán Attila barátom volt a másik szereposztás, és ahogy meghallottam, hogy ő hogy énekel, ez már bekapcsolt, hogy na legalább úgy kéne, mint ő. És akkor az így ilyen dominó szinten ment, hogy akkor már többi előadásnál is elkezdtem görcsölni azon. Meg nem vettek emberszámba, meg nem tudom, szóval olyan fura. És egyébként, hogy milyen érdekes az élet, producereket játszottunk a Madácsban, és a főpróba héten mentem át nézni a próbát, már egy hónap ülés után, és emlékszem, hogy kiléptem a Madácsból, és az adott színház, ahova mennem kellett, az nem volt messze. És akkor mondom, átsétálok oda az esti próbára, a délutáni előadás végeztével, és így kiléptem az ajtón, és mondom, hú, a térdemmel mi van, hogy így bele nyilalodtam, mindegy. Mentem tovább, azt is mi van, a térdem, beütöttem az előadást, de nem mindegy. Mentem tovább, és fél úton jártam, és egyre jobban fájt a térdem, és mire a színházhoz értem, már alig bírtam menni. Na most így utólag tudom, hogy nekem oda nem kellett volna bemenni.
Nem kellett volna elmenned.
Nem kellett volna oda bemenni. Hogy a szervezet, hogy milyen a lélek próbál jelezni, tudod, hogy ez nem a te utad, nem a te helyed. És aztán 8 előadás után ki is szálltam, mert bár nagyon szerettem a szerepet, és nagyon szerettem az előadást, de lelkileg, meg pszichésen nem érte meg ez az egész.
Egyébként ez egy abszolút olyan történet, ami, mondjuk én nagyon hiszek ebben, nem szeretem túlzásba vinni annak a magyarázatát, hogy minden betegség mögött áll valami lelki folyamat, de ez egy olyan történet, ami teljesen magáért beszél, és én mondjuk, mint énekes, ezt tökéletesen át tudom érezni, mert láttam kollégákat, velem nem, azért nem történt meg, mert én például nem hallgatom meg, én például nem is hallgatok énekeseket, mert annyira, tehát nem akarom, hogy rám hogy hatással legyen, meg én ezt elítettem magammal a pályám elején, vagy megbeszéltem magammal, hogy figyelj, én soha nem leszek egy nem tudom milyen technikás énekes, tehát hogy nekem van egy adottságom, én szépen tudok énekelni, de vannak nálam sokkal nagyobb hangok, vannak sokkal technikásabb hangok, én ezt így tudom elénekelni, és hogyha jó, ha nem jó, nem jó, én nem fogok ezen megfeszülni, ezen a dolgon, viszont láttam magam körül másokat is, akik nem tudja esetleg azt a magasságot megugorni, de muszáj, akkor tudod, tehát hogy...
Ó, hát is színházi szakmában, meg ugye azért
meg
ott nehéz.
Meg van egy ilyen nyomasztás,
igen,
az
meg gondolj bele,
biztos.
Hogy 86 félét kell a színházba énekelni, mert az, aki mondjuk popot énekel, az popot énekel. Uh-huh. Az adott technikával énekli, de mondjuk az Operász Fantomjában egy picit máshogy, uh-huh, klasszikusabban kell énekelni, mint a nem tudom hol, a Józsefben megint máshogy kell énekelni, elmész egy fellépés, és kérik, hogy az István királyból a koppánynak a izét, akkor azt meg hát rokkosan kell énekelni, akkor az adagyóban megint máshogy kellett énekelni, tehát hogy igazából ez a nehéz ebben, mert ha belegondolunk, és én mérhetetlenül tisztelem azt, hogy most a Charlie 75 évesen még tolt egy arénás koncertet, és voltak barátaim, láttam felvételeket, ilyen pár másodperceseket, és hogy elképesztő, hogy ugyanúgy megfújja a tetejét, és nem tudom, hogy van-e hanggal lejjebb, vagy nincs, de nem is érdekel, vagy ott voltam a Demién 65-ön. Érted, hogy kiállt, és nem érdekel, hogy mondjuk lejje van egy kis terccel az a nóta, mert nem érdekel, de azon belül viszont úgy énekelt, mint 40 évvel ezelőtt, és azt mondom, hogy és közben meg az jut eszembe, hogy na jó, de hát ezeket a dalokat énekli 40 éve.
Benne van a torkában.
Hát persze. Hát és én pontosan tudom, hogy színházban volt még annó régen, amikor Kisvárdán a Doktorok Színtársulattal csináltuk az István a királyt, én voltam az István, és azért abban is van mit énekelni fönti lágéba, de mivel egy hónapig csak azt énekeltem, reggel 8-kor fölkeltem, és megfújtam, mert csak azt csináltam. Szóval nagyon, nagyon más. És közben meg aki prózát játszik, az ugye valahol azért máshol beszélsz.
Visszakanyarodnék ennek a sztorinak az elejére, hogy azért ez számodra kiderült, hogy ez kapcsolódik mondjuk egy ilyen töréshez, vagy egy eseményhez, hogy nem gondoltál arra, hogy akkor ezt fejbe helyre tenni.
Hát dehogy nem. Volt minden. Itt a ilyen színháznak. Szempontból a Szirtes tanár úrnak sokat köszönhetek, mert ő látta bennem a lehetőséget a prózai vonalon, és akkor a még akkori Balázsovics Lajos által vezetett játékszínben kaptam egy főszerepet a Gálvölgyi Jánosnak, meg a Hernádi Juditnak voltam a fia, és az egy nagy a jutalomjáték című darabban. És az volt az első komolyabb prózai
ami
szerepem.
Egy jutalomjáték volt.
Ami egy jutalomjáték volt, és aztán a cégemet is így neveztem el, a Kft-met, hogy jutalomjáték Kft.
Nekem egyébként ez az egész sztori igazából nem is a technikáról szól, hanem az önbizalom meglétéről,
hát persze,
vagy
hát
nem egyértelmű. Létéről.
Hogyne,
és
hogyne.
Azért gondolom,
hát
hogy megkérdezlek.
Eltörtek bennem valamit, igen.
Igen, de hogy valahogy én nekem, te olyan kereknek tűnsz mégis az interjúk, fellépések
pedig
alapján.
Pedig már fogytam.
Messziről, ahogy nézlek, és pont erre akartam rákérdezni, hogy neked az önbizalmad az hogyan vagy ki által, vagy honnan épül, vagy eredeztethető. Tehát te például gyerekkorodban olyan kisgyerek voltál, aki egy ilyen erős támogatást kapott otthonról?
Nagyon. A szüleim. Tehát, hogy ugye én akartam lenni lelkipásztor, meg akartam lenni orvos, először sebész, aztán nyilván nőgyógyász, és amikor édesapám közölte, hogy nem csak plémétek járnak egy ilyen szűrés, akkor mérhetetlen szomorúságot éreztem, és fölhagytam ezzel a kis
gondolatommal. Pedig pont ezt akartam mondani, hogy akkor te rögtön segítőnek születtél, és az akartál lenni.
Egyébként az volt a célja egyébként, a lelkipásztorság is, hogy adni az embereknek valamit. Most is ezt csinálom tulajdonképpen, igen. Tehát hogy... És hogy nálunk például, tehát amikor én elkezdtem vendéglátózni, akkor is rengeteg segítséget kaptam, hogy én zenélni akarok, és közben jártam a gimibe, és közben, amikor mondtam, hogy már nem akarok orvos lenni, vagy nem akarok izé lenni, akkor se volt semmi, hogy miért nem, vagy hogy akkor csinálj valami rendes állásod is legyen. Szóval nálunk soha nem hangzott el az a mondat, hogy azért jó ez a hülyéskedés, de legyen egy szakmád, soha.
Tehát, mert hogy az elejétől kezdve
teljesen civil, tehát édesapám az volt vállalkozó, meg különböző ott a Molnál dolgozott, ott Fényes Litke mellett sokáig, aztán vállalkozó lett, és akkor mindenféle dolgokba kezdett bele, édesanyám a vasútnál dolgozott, tehát hogy semmi. Édesapámnak volt régen egy hobbizenekara, tehát ő gitározott, meg énekelt.
Azért kiderül, mindenkinél kiderül, hogy valami volt hát, a szülőknél, vagy legalább egy szenvedélyes szeretete a színháznak, vagy a zenének.
Igen, a színháznak egyáltalán nem, tehát színház közelében sem volt senki. A zenének, az éneknek annak igen. És egyébként nagyon érdekes, mert közben meg a prózai színházban is, főleg mondjuk, ha vígjátékot játszik az ember, de azt gondolom, hogy drámánál ugyanez van, hogy a ritmusérzék az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát, hogy én tudom azt, hogy az a 9 év vendéglátózás az mennyit ad hozzá, hogy én egy vígjátékban nem jövök persze zavarba, vagy mondjuk a Gálvölgyi mellett azért rengeteget tanultam, vagy egy Hamon Péter mellett még a producerekben, vagy egy Szerenyei Béla, szóval akiknek ugye a kis ujjában van ez az egész.
A ritmus. Szóval visszatérve,
igen, hogy a szüleim voltak egyértelműen azok, akik 100%-ig hittek bennem, mindig is. Az egyetlen dolog volt, ami az első szereplésem volt Kisvárdán, az Utazás című rockoperában kaptam egy pár mondatos szerepet, és egy ilyen félénk izraeli kereskedőt kellett játszani, ugye a rendszerváltás környékén volt a történet, és sőt, nem is, azt hiszem, hogy ez az 56 környékén játszódik az Utazás, igen. És hát eljöttek megnézni, és hát ugye szerepet játszottam, és hazamentem, és mondtam, hogy na, milyen volt, és mondták, hogy hát fiam, ez nem te vagy. Ami tök jó, csak akkor én ezt nem így fogtam föl, hanem
és akkor ez
két
rossz,
napig rossz, depresszió és sírás, hogy én, hogy én rossz voltam. Aztán közben rájöttem, hogy hát persze, hogy nem hát én voltam, hát az a jó, hogy nem én voltam, igen.
De akkor ezek szerint van egy ilyen elég masszív bázis, amire te építed ezt a pályát, és akkor mégiscsak meglepetés érhetett akár téged is abban a bizonyos tíz
igen.
éves
időt,
hogy akkor vajon mi lehet, amitől mégiscsak lebontódik ez a dolog?
Ugye ez a diploma után nem sokkal, pár évvel volt, és hál' Istennek nekem nagyon hamar elindult, tehát én volt egyszer egy csapatban játszottam először a Madáciászban, de már főszerepet már 25 évesen, és nem tudom, igen, és aztán egyik főszerep másik után, nem tudom, azért mégiscsak vidéki vagyok, az nekem egy mai napig rácsodálkozom, hogy állok a takarásba és nézem a Gálvölgyit, vagy bármelyik színészt, akire felnézek, és azért föl se fogtam szerintem. Aztán elindult az Adagio, bejártuk az egész országot, hál' Istennek, nagyon nagy sikerrel. És az, hogy adni, tolni ki magadból ezért, és hogy...
Aha,
hogy
és nincs a másik oda, nem volt input?
Hát úgy annyi nem volt szerintem, mint amennyit kiadtam. De közben meg a megfelelési kényszer, hogy nem most kezdődött, most csinálni kell ezerrel.
Most jönnek a lehetőségek.
Most jönnek, igen, most vagy megragadom, vagy nem. Tehát, hogy nyilván ma már az van, hogy az ember azt mondja, hogy annyit bizonyítani már nem akarok, hogy én most erre alkalmas vagyok-e, vagy nem. Ha valaki úgy gondolja, azért hálás vagyok, ha meg nem, akkor viszont látásra, tehát, hogy nincs.
Na, visszaépült akkor a legóvár.
Nincs. Igen, és egyébként az énekléssel is úgy vagyok, hogy így vettem magamnak otthon egy ilyen kis karaoke cuccot, és akkor azon szoktam így gyakorlatozni. És most már örömet okoz, hogyha énekelek, vagy elmegyek fellépni, mert most már az is van.
De kérdez, én ezt nem tudtam, hogy ilyen szinten te visszavonultál az énekléstől.
Hú, én nagyon.
Tehát,
minden szerepet nem... visszaadtam, ami énekes volt. Gondolj bele, hogy, és voltak rossz indulati kollégák, akik így hallottam, hogy szegény Sanyi, hogy már nincs neki. És akkor voltam 30 éves, vagy nem tudom, 32.
És te ilyenkor mit szoktál reagálni?
Semmit. Úgy,
belül forrongsz, de kívül nem?
Nem is forrongtam, csak rosszul esett. De nem szóltam semmit. Hát figyelj, én azt mondtam, hogy ha egyszer ebből kikeveredek, akkor írok egy könyvet belőle, hogyha valakivel hasonló dolog történik az élet bármilyen más területén, akkor adjon egy kis reményt arra, hogy ebből ki lehet jönni.
De most kikeveredtél? Most akkor ezt ki lehet mondani?
Igen, azt hiszem, hogy kikeveredtem. Ugye egy-két éve érzem most. A Covid az ilyen szempontból jót tett, hogy tudtam pihenni egy kicsit.
Akkor most énekelnél nekünk egy kicsit?
Most
és kezdjetek már, de csak a komolyan vetted tényleg?
Kijöttem, és figyelj, nézd, milyen jól megy.
Igen, most szeretném, hogy mutasd meg.
Hajlamos vagyok, úgyhogy nekem...
Viszont most menjünk egy szünetre, mert hogy nekünk ilyenkor a tarkonkra csap egy láthatatlan kéz.
Mert már rám csapott.
Úgyhogy Dória a potmétereket húzogatja már.
Lehúzogatom, zenét fogtok hallani, és jövünk vissza Nagy Sándor színésszel itt a kettesben.